Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Szabó Máté színész, és hát szinkronnal foglalkoztunk az elmúlt blogban, és azt mondtam, hogy ki fogunk térni egy kicsit a mesterséges intelligenciára, mert hogy a szinkron szakmában ez egy létező kilátás, hogy tán egy ponton túl elveheti a kenyereteket.
Azt mondják, igen.
Bár állítólag Amerikában most már azért kezdik ezt leszabályozni, és ez amúgy, tehát kezdenek ez irányba gondolkodni, hogy ez hogyan is nézzen ki.
Isten igazából nem... Nagyon sok olyan technikai újítás van, ami engem teljes mértékig meglep. Én mondjuk egy művészeti beállítottságú fickó vagyok, tehát engem sok minden meglep, engem az is meglep egyáltalán, hogy a telefonomról irányítom a kapumat otthon, hogy kinyíljon vagy becsukodjon. Igen, tehát igen, ez értem. Nekem, ez mind maga a telefon működése is a mai napig számomra egy teljesen fura és szinte értelmezhetetlen dolog, meg hogy a Holdon jártunk már, meg a nem. Szóval, tehát az, hogy egy emberek által létrehozott mesterséges intelligenciával rendelkező gépezet az én hangomon szólaljon meg japánul Tokióba, ez nekem teljesen nonsense.
Beemelhetetlen.
De tulajdonképpen azt mondják, hogy egy karnyújtásnyira van. Na most azért, mint tudjuk, minden újítás persze most a tengeren túlon már ilyen-olyan méreteket ölt, nem tudom, mire ez azért a világban úgy elterjedté válik, ez nyilván még azt gondolom, hogy jó pár év, jó pár esztendő, vagy legalábbis nagyon bízom ebben. Illetve abban bízom még, hogy az a fajta adottság, ami kézzel foghatatlan, és egy színészben benne van, és képes arra, hogy átadjon érzelmeket, és intuitív gondolatokat pusztán egy sóhajjal, mint mi a szinkronban, ezt azért egy gép, egy gomnyomással csak nem tudja leképezni. Én ebben bízom nagyon. Mint ahogy a hangszerrel készült zene sem összehasonlítható egy billentyűzettel készült zenével.
Igen, hát itt ugye az igényszint lesz majd a kérdés, hogy mennyire van igény arra, hogy milyen munkát akarunk, vagy jó-e az, ha egy gép megcsinálja, mert azért ezt is tudjuk, hogy vannak már azok, igen, a területek, ahol jól van az úgy.
Igen, abszolút.
Érvényesül, de szerintem az is egy kérdés, hogy aztán majd a szakma hogyan áll ki magáért, hogyan védi meg a szakma önmagát és a képviselőit, kiderül. De azt azért lehet mondani, én a magyar szinkronról mindig úgy szoktam beszélni, tudom, hogy sokaknak az a véleménye rettentően felhigult, és biztos, hogy vannak is ilyen területek, de összességében én azt gondolom, hogy nagyon fontos a magyar szinkron, hogy fontosak a mi színészeink, akik hangot kölcsönöznek sok nagyon ismert, általunk nagyon szeretett nemzetközi sztárnak, de ha visszagondolok a saját gyerekkoromra, és mondjuk a hanglemezekre, amiket most, ha hangos könyvet akarunk, vagy tehát hangos könyvre tudnánk behelyettesíteni, vagy bármilyen meselemezre. Szóval, hogy azért a Hauman Péter, Székhelyi József, Kalambos Erzsi, Márkus László, nem tudom én, Csákányi László, sokak hangját kicsi gyerekként, igen, már. Kicsi gyerekként, igen, már így ismertem meg.
Igen. Én is azt gondolom, hogy ennek valami olyan hozzáadott értéke van, ami tényleg kézzelfoghatatlan, mégis az ember életét, hétköznapjait, mindennapjait befolyásoló tényező. Tehát most nemrégen volt egy ilyen precedens, hogy kértem egy üdítőt az egyik szórakozó helyen, ráadásul ilyen fél hangosan, mert még szólt a zene a háttérben, és egyszer csak fölnézett a pultos rác, és azt mondta, hogy állj! Te vagy a Szabó Máté. Mondom, igen. Hát ugye az egész gyerekkoromat meghatároztad, mert egy adott rajzfilm adott karakterét imádta ő, és nem tudom, és hogy hát ő, igen, ezen nőtt föl, igen, és igen, hogy, igen. Hogy ő most annyira szerencsésnek érzi magát, hogy találkozik. És ebbe ugye néha így nehéz is belegondolni, hogy én meghatározok gyerekkorokat.
Hát hogyne.
Tehát, hogy na most ezért nem mindegy, hogy milyen munkát adok én ki a kezemből. Szóval... Szóval jó dolog ez, persze ott van a felelősség is benne, de szóval ezt egy robotra bízni, na, szóval azt gondolom, hogy jövőn aluli. Nem szép dolog. Nem szép dolog.
Most bízunk benne, hogy nem így lesz.
Nem éljük, hogy nem így lesz. Pusztán financiális okai vannak egyébként ennek is, mert hogy...
Hát egy akkor gomnyom... így lesz.
Hogy egy... hogy egy gomnyomással mennyivel egyszerűbb és persze. mennyivel olcsóbb létrehozni a... Igen, de az nem olyan. Na, tehát, hogy porból meg tejfölszerű képződményből, meg tejszerű valamiből is lehet fagyit előállítani, de az nem olyan. Na, tehát akárhogy is nézzük, lehet rá azt mondani, hogy fagyi, de nem fagyi. Tehát még ékrémnek se lehetne csúfolni. Tehát, hogy hát, ha ebbe azért ezt nem adjuk ilyen olcsón, nem tudom.
Igen, szép remények. Igen, jó lenne.
Remény hal meg utoljára.
Na, de hogy hány lábon kell állni igen, egy művésznek? Hozom most ide a pankreátorokat.
Yeah.
Mit szólsz? Az egy saját kezdeményezés, igen. ötlet. Az egy szerelem, gyerek.
Abszolút. Andrássy Máté, Horváth Zoltán és Szabó Máté kis triumvirátusa. Ez az előadásban is elhangzik ez a sztori, ez úgy indult, hogy a Mátéval mi nagy barátságban voltunk, az Andrássyval fölhívott, és azt mondta a telefonban, hogy Mátékám, mi lenne, ha csinálnánk valamit, így ketten. És mondtam, hogy Mátékám, csináljunk, de mit? Hát nem tudom, valamit. Jó, na így ennyiben maradtunk. Majd egy 2 hónap múlva csörgött a telefon, Zolika hívott föl, és azt mondta, hogy Máté, mi lenne, ha csinálnánk valamit? Mondom, Zolika, csináljunk, de mit? Hát nem tudom, valamit. Aha, mondom, egy ilyen beszélgetésem már volt az Andrássyval, úgyhogy akkor mondom, fölhívlak kettőtöket egyszerre, és így hárman telefonáltunk egyet, és mondtam, hogy srácok, mi lenne, ha csinálnánk így hárman valamit? Mire mondták ők, hogy hát csináljuk, de mit? Hát mondom, nem tudom, valamit. Na ez lett a pankreátorok tulajdonképpen. Saját ötletekből, velünk megtörtént eseményekből egy ilyen jelenetfüzér, ami a színházat mutatja be, minket a színházon belül, a színházi működést és a filmezést. Tehát az első rész a színházról, a második a filmekről, a reklámok, a castingokról, a szereplőválogatásokról, a lehetetlen helyzetekről, amik elé az élet állított minket szakmailag, a megvalósíthatatlan rendezői instrukciók tömkelegét próbáljuk meg bemutatni. Régi anekdotákat is felemlegetünk, meg színházi dolgozókat típus szerint, ki milyen, kinek mi a feladata, és azt, hogy végzi el, és ez az amaz.
Ez nagyon szórakoztató.
Tehát egy abszolút szórakoztató dolog, úgy is hirdetjük, hogy nevetésterápia, egy 2,5 óra bepisilős röhögés, de tényleg, tehát most azért merem már ezt így mondani, mert immáron 2010 óta játsszuk, igaz, 15-ben befejeztük, és volt egy 7 éves szünet, és 22-ben újra kezdtük. Tehát most már azért 100 előadás fölött vagyunk, és rengetegen látták, és hát tehát azt hiszem, hogy nem is volt olyan nézői vélemény, aki azt mondta volna, hogy ezt ő nem tudja értelmezni, de talán egy, azt hiszem egy. Viszont szóval mindenki besír rajta, úgyhogy egy rendkívül vicces dolog, nekünk is nagyon, nagyon jó élmény, jó érzés játszani. 15 és 22 között volt egy 7 év leállás, de állítólag 7 évente így meg is kell újulni, úgyhogy ez pont jól is jött. És 23-ban, akkor még engedjétek meg, hogy ezzel is büszkékedjek egy kicsit, pedig nem szokásom, de az Országházban vehettük át a kitüntetést, mert magyar érték és minőségtermék nagy díjas előadás lettünk, úgyhogy nem is akármilyen pozícióban vagyunk most már, úgyhogy egy lapon vagyunk emlegetve a fröcsi kolbásszal például, meg a különböző kerámia tárgyakkal, meg a nem tudom, szóval egy nagyon
a magyar színházi életnek a kulissza mögötti titkait bemutatva.
Kicsit igen.
Egyébként képzeld, ez jutott kapásból eszembe, hogy oké, akkor ezek szerint kijátszátok magatokból mindazt, ami a szakmával együtt jár, de a néző nem láthatja, nem tudhatja, és akár kellemetlen is lehet.
Főleg kellemetlen lehet. Hát, igen. Igen, abszolút. Nagyon jól megfogalmaztad, így láthatatlanban is. Tényleg erről van szó.
Terápia, nektek is.
Nekünk is terápia, igen, és kibeszélhetjük azt, amit egyébként nehezebben fogalmazhatnánk meg, vagy mondjuk alkoholba folytanánk, és akkor ezt inkább ezért nem tesszük, hanem akkor havi 1-2 alkalommal az Arany 10-ben ezt eljátszuk, illetve hát egy országos turnén vagyunk, illetve hát elindult egy produkciós iroda, a TBG felkarolta ezt az egészet, és akkor visszük most például karácsonykor Kecskemétre, voltunk vele Nyírbátorban, megyünk Salgótarjánba, mindenfelé, úgyhogy egy izgi, nagyon izgi dolog, és amit még tudni kell róla, hogy se díszlet, se jelmez, se látvány, se semmi. 3 srác, mezítláb, fekete nadrágba, fekete pólóba, és csak a verbalitás és a játék. És ez elég ahhoz, hogy az ember bepisíljen a nézőtéren, úgyhogy ez egy nagyon jó érzés.
Hát hiszen ott van hozzá a képzelet, ott van a hang, és ott vannak hozzá a gesztusok, meg egy olyan történet, szerintem ez ennek amúgy a mozgatórugója, tehát egy olyan történet, egy olyan világ, amit amúgy nem látnék, viszont igaz.
Igen, meg egy olyasfajta önazonosság, amivel fölmerjük vállalni a magunk hiányosságait is, mm-hmm. ezen belül a színházi működésen belül. Tehát saját magunknak is egy görbetükör, mi is merünk magunkon röhögni, és be tudjuk azt mutatni, hogy mi sem csinálunk olyan illatosat a trónszéken, mint bárki gondolná, tehát ugyanolyan büdös a miénk is, mert emberből vagyunk, de egyszerűen megvan az a képességünk, hogy egy kicsit úgy tálaljuk, hogy ez vicces legyen. És ez vicces is. És így aztán az meg pláne egy felismerés volt a részünkről, hogy eszünk ágában nem volt darabot csinálni. Tehát, hogy valamit vegyünk le a polcról, és akkor azt csináljuk meg három szereplős fiú darabot valamit, az árvákat, vagy a mit tudom én, hanem egyszerűen szórakoztatni akarunk. Tehát nevettetni, és szórakoztatni, és mindenki úgy áll föl, hogy elfárad. Ez egy fárasztó előadás egyébként, tehát nekünk is, meg a nézőnek is. Sok néző úgy állt föl, hogy nem, egyszerűen nem bírom. Nem, tehát 2,5 óra alatt nem tudok többet röhögni. Nem bírok. Az utolsó poén is rohadt vicces, nem tudok már nevetni, mert fáj a szám, fáj a hasam, mindjárt bepisilek, és alig várom, hogy hazamenjek és ledőljek, mert elfáradtam. Kész. Vége. Kimerültem.
De akkor ez egy csomó frusztrációt kiold.
Abszolút.
A nézőből is, belőletek is.
Abszolút.
Egyébként így, hogy van egy saját, tehát egy saját darab, ami nyilván úgy alakítotok, ahogy akarjátok.
Szinte
tehát nyilván ilyen. Megvan a puhasága, hogyha valami már kifutóban van, akkor tudsz rajta változtatni. De hogy ez menjen, ebben kell egy kis produceri, vagy valamilyen hozzáállás. Benned megvan az, hogy magad körül habosítsd a levegőt?
Na, nincs. Nincs, ezért...
Látod, ezért hívtalak meg, majd igen. Én csinálom.
Köszönöm. Ezért is nagyon örültem annak, hogy a TBG így mögénk állt, mert ők egy olyan produkciós iroda, akik kenik vágják ezt a témát, és szóval, tehát arról nyilatkozni, hogy az én általam előállított termék azért jó, mert én ebben benne vagyok, én csinálom, és szerintem ez azért jó, mert ez nagyon ilyen porszívó ügynökös sztori, és ez... De ha egy pártatlan azt mondja, hogy figyelj, emlékszel a múltkori előadásra? Igen, hát ez van ugyanolyan jó, csak más. Akkor azt mondja, hogy oké, akkor hozd. És így születnek is az előadásaink egyik a másik után, és... Egyfajta referencia már az eddig letett musicalek töménytelen mennyisége, tehát itt azért a TBG-vel én olyan produkciókban játszom, mint a Gyöngyhajú lány, az Omega Musical, a Vadakura, a Tesla, a Végtelen Energia, ami egy magyar szerzők tollából tulajdonképpen világszínvonalú színpadra álmodott csoda, amit most is játszani fogunk majd Kőbányán például, úgyhogy tehát ezek olyan grandiózus musicalek, amik tényleg lebilincselő hatással vannak az emberre, és ha ők azt mondják, hogy na ez most nem látványvilág, és nem tánckar, és nem, hanem három hülye, akitől megőrültök, úgy fogtok röhögni, akkor azt mondják, hogy aha, jöjjön a három hülye, nem az van, hogy én odaállítok a Nyírbátori Művelődési Házhoz, és azt mondja, hogy csókolom, na most én 81-be születtem, és akkor itt ezzel a két másik hülyével mi kitaláltuk ezt, tessék már megvenni itt. Szóval ez így csehszlovák nagyon. És...
Hát ez akkor csehszlovák nagyon, hogyha erre nincs képesség. És ahogy elmondod, így bizonyítod is, hogy nincs, én ezt értem.
Köszönöm.
De vannak emberek, nagyon kevés olyan művész, aki képes erre, vagy tud bele energiát tenni, hogy ezt csinálja, de ők maguk is azt mondják, hogy kényelmetlen. Szerintem ebben ez az kényelmetlen.
Igen.
És ha te valamiről azt gondolod, hogy ez kényelmetlen, és nem is vagy jó benne, és úgy csinálod, hát az lejön.
Az biztos, hogy érezhető lenne, igen, abszolút.
És én azt szoktam mondani, hogy a 21. századnak az egyik legnagyobb bosszúja szerintem a művészek ellen, mert szerintem egy művésznek nem dolga, hogy ő mint portékát értékesítse saját magát, azt szépen csinálja, azt művészkedjen, énekeljen, játszon, zenéljen, legyen szép, állítsa elő,
mert azzal...
Látod, ez az század bosszúja, hogy
igen.
Nem tudják, ha nem mutogat.
Igen, de mert hogy ott a század bosszúja, hogy az ember hiába állítgatja elő ezeket a kis portékáit, és adja elő saját magát estéről estére, és nem tudom, mégis hozzá kell tenni ezt a faktort, igen, hogy te menjél, és saját magadat, igen, helyezd előtérbe, miközben ugye régebben nyilván a kevesebb csatornának, a kevesebb megmutatkozási lehetőségnek köszönhetőleg, tehát a Bodrogi Gyuláról mindenki tudta, hogy a Bodrogi Gyula is mire képes. Tehát most például a Zolika, Horváth Zolika, Veszprémi színháznak volt tagja 5-6 éven keresztül, és a 6. évben derült ki, hogy ja, hogy te tudsz kézen állni. Hát de hogy nem tudja ezt a színház 6 évig, hogy ő tud kézen állni? Aha. A saját színháza nem tudja, akkor hogy tudja róla egy nagykanizsai néző, hogy a Zolika rendkívül jól áll kézen, most mondtam valamit, vagy nem. Szóval, hogy ez olyan méltatlan, olyan... Na, ugye, és akkor a Máténak is rengeteg ilyen rejtett képessége van, amiket nem aknáz ki a... És ezt nem tudom, hogy miért nem. Tehát nem, ezt nem tudom, miért nem, de ezeket a rejtett képességeket mi becsempészük ebbe az előadásba, és... tényleg terápiai jelleggel, és olyan élményhez juttatjuk a nézőt, ami után fölteszed a kérdést, hogy hát ez a fiú, meg ez a másik kettő, meg ezek így hárman, hogy nem a hírességek sétányán vannak már. Most nyilván egy kicsit sarkítok, de hogy, és ez nagyon, nem azt mondom, hogy soha nincs, de nagyon ritkán van kiaknázva és kihasználva, pedig lehetne. Hát mi így aztán használjuk magunktól. Úgyhogy december 10-én van a soron következő előadásunk az Arany 10-ben. Az egy ilyen évzáró karácsonyi különkiadás. Itt a karácsony környékén mindig szoktunk egy picit aktualizálni, és ahogy te is mondtad, miután egy mobil műsorról van szó, tehát ami éppen úgy érezzük, hogy egy picit elfáradt, azt kidobjuk belőle, teszünk bele új jelenetet, ha működik, benne hagyjuk, ha nem működik, kivesszük azonnal, és csinálunk mást, vagy nem csinálunk semmit. Tehát volt, hogy ez már 3 óra fölé kúszott ez az előadás, és akkor azt mi is éreztük, hogy ez nagyon sok, úgyhogy nem kell, úgyhogy kétszer 50-55 percben megpróbáljuk beletenni. De ugyanakkor meg egy interaktív dolog, tehát az első 10-12 perc, az fagyott dermedcsend. Tehát úgy ül a néző, hogy atya úristen, hova jöttem? Mi ez? Mi lesz ebből? Hogy lesz ez majd vicces? Hogy lesz? És akkor elkezdenek feloldódni. És én azt nagyon szeretem, amikor interaktívvá válik a dolog. Tehát például most múltkoriban volt egy olyan helyzetünk, hogy az első-második sorban egy néző egy olyan 40 perc után elkezdte fújni az orrát. De úgy, hogy én elkezdtem egy sztorit, hogy, és képzeljék el, ja. Tehát mondom, ott tartottuk, igen, hogy mondom, a két te mondom, figyelj, ne haragudj, de rosszul vagy? Vagy mondom, mi a baja? És akkor megszólalt, hogy elnézést kérek, de allergiás vagyok. Hát de mondom, úgy tűnik, hogy ránk, mert mondom, 40 percig semmi bajod nem volt, és most 40 perc után egyszer csak elkezdett taknyod nyálad egybe folyni, és akkor ezt rendkívül szerette a közönség, a Máté és Zolika is beröhögtek nagyon, és én is nagyon élvezem, hogy így tudok interaktívan szólni a közönséghez. És akkor kialakult egy olyan játék belőle, ami nem tudom, percekig tartott, és akkor ugrattuk egymást ezzel a poénnal, meg nem tudom. És még előadás végén is vissza lehetett erre utalni, hogy na, akkor most jobban vagy-e már, vagy itt a defibrillátor, ha kell, akkor szóljál, mert ezek, de hát volt olyan, hogy karonülő csecsemő volt a vendégünk, és a legnagyobb csöndbe, a legjobb pillanatban olyan ritmusérzékkel szólalt meg a kicsi, hogy mindenki besírt rögtön a röhögést. Úgyhogy ezek nagyon kellenek, és ettől lesz mai, és ettől lesz élő, és ez az, amit én a színházban, na ez talán a lehető legkevésbé tudnám elengedni, hogy mai. Hogy
ez az,
hogy
ami 30 este... évvel ezelőtt azért megfogott.
Igen, hogy minden este más, és minden este nekünk bizonyítani kell, mert az, hogy én tegnap este jó voltam, az ma este nem érdekel senkit.
Igen,
mert ma este jó. Is legyél jó, mert akkor elhiszem, hogy tegnap is jó voltál, és ilyen kis... ajándékok, ilyen kis hozzátett értékek tarkítják a mi életünket is, és amikor hazamegyek, és megkérdezi a párom, hogy milyen volt az előadás, akkor 40 percig tudok róla beszélni, hogy képzeld el, ott, amikor az Zolika azt csinálja, hogy akkor az történt, hogy, és ő is át tudja ezt élni, és akkor ez tök jó élmény. Az isteni.
Pankreatorok.hu, itt minden megtalálható. Igen. A jövő évi előadások is, de akkor, ahogy mondtuk, december 10, ugye?
Következő. Abszolút. Délután 3 ráadásul.
Arany 10.
Igen.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én is nagyon köszönöm, hogy meghívtál. Nagyon jól éreztem magam.
Én is, és szerintem a hallgatók is.
És reméljük anyukád is.
Hát bízunk benne, de erre rövidesen fogok kapni erre visszajelzést.
Az biztos is, igen. Igen.
Szóval Szabó Máté színész volt a vendégem, nagyon szépen köszönöm, sok sikert nektek.
Köszönöm
a továbbiakban.
Szépen.
És most zene jön, és aztán utána jövök vissza, folytatódik a Pont Jókor, maradjatok ti is.